Második rész. Kedélyes atyafiak. Az árkádos piacú Zsolna városában élt sok-sok esztendővel ezelőtt egy Trünavszki nevű vaskereskedő, akinek három fia volt, Péter, György és Gáspár. Mikor a fiúk fölcseperedtek, a haldokló öregúr pályaválasztása szólította őket. Péter a legidősebb azt mondta, én a méhekre vettem magam, ezek a derék szorgalmas állatkák majd engem is táplálnak, és lett Péterből viaszkereskedő. Egy egész országrészből ő vette meg a sejteket és a mézet. Egy egész országrész méhei voltak az ő rabszolgái. A középső fiú, György, másképp okoskodott. Én orvos leszek, apám. Az én elementumom az emberek. A méheknek csak mézök van, igaz, hogy abból lehet pénzt csinálni, de az emberek harisnyáiban már készen állnak a szép lázsiás tallérok. Én ezekre utazom. Amikor beteg az ember, kutyába sem veszi a pénzt, és egyszer valamikor mindenki megbetegszik. Erre az okoskodásra is helyeslően bólintott a vén Trünavszki. Jó, hát tanult ki a doktorságot. A harmadik fiú, a Gáspár, más nézetem volt, mint a testvérei. Az összes élőlények közül a legtiszteletre méltóbb apám uram a birka. Húsa is van, gyapja is van, teje is van, és ha egy garast teszünk bele, visszaad helyette egy forintot, hát én juhokkal fogok gazdálkodni. Az apa mindenik fiának 3000 forintot hagyott. Mondván a halálos ágyán, helyeslem a terveiteket, csináljátok, én majd az égből nézni fogom. Nézte? Nem nézte el, nem az én gondom. De hogyha nézte, hát láthatta, hogy az a fia is meggazdagodott, amelyik mézzel, viasszal, vostyinával, ahogy a tótok mondják, dolgozott. Az is, aki a birkára vetette magát. Könnyű volt, ez kivált azokban az időkben, amikor még a legelő nem volt elkülönítve. A tót városokban és falvakban a szegény embereknek nem voltak birkáik. Néhány darab birkát talán szerezhetett volna egyik-másik, de azért nem érdemes juhászt tartani. Aztán valaki sok birkát összeszedett, szabadon legeltethette a közös legelőn. A birkákat az egész város kosztolta, de a birkák ezért csak Trünavszki Gáspárt jutalmazták. Ami a méheket illeti, a méhek meg éppenséggel szocialisták. Bliktri azoknak a birtokviszony telekkönyvek, ahol egy virágot találnak, legyen ebben vagy abban a határban az útszélen vagy a pap kertjében, vagy a vietirosz kisasszonyok nyitott ablakában, az az övék. És aki ezek kiélvezésében meg akarná őket karhatalommal akadályozni, abba egyszerűen beleeresztik a fullánkjukat, és punktum, nincs ellene appelláta. A két testvér egy idő múlva megtollasodott, s jól elhelyezvén a pénzeiket, idők folytával Zsolna város leggazdagabb, legtekintélyesebb polgárai lettek, rettentő gyűlölséggel viseltetvén egymás iránt. Nem volt az a piszok a Matica által kiadott szótárban, amit egymásra ne kiabáltak volna. De a nagy antagonizmus dacára mind a ketten inkarnátus pánszlávok voltak, s mind a ketten eljártak Túrót-Szentmártonba a gyűlésekre, melyeket zárójelben legyen itt megjegyezve. A múlt évben akként zavart meg a Nedeci gróf Pongrácz István, hogy 4 lovas társzekérrel állított be a főpiacra, ahol a gyűlés folyt szabadi ég alatt, éppen az ifjú Hurbán szónokolt, lerakatott pedig az inasaival a szekéről 20 ebet, nyakukra-farkukra kötött csengettyükkel, széteresztették azokat a szónoklatokat hallgató tót hazafiak közé, melyhez fogható ugatást és csörömpölést tanúk állítása szerint még nem hallottak emberi fülek. De bocsánat a kitérését, mert nem a Pongrácz gróf kultúrmissziójáról van itt szó, ahogy ő nevezte el osztréfát, sem arról, hogy az ifjú Hurbán és a következő szónokok beszédjeit valóságosan a kutyák nyelték el, végre is, aki jobban győzi a szájával, hanem a két testvér egyenetlenségét volna feladaton kiszínezni, amely mindenben nyilvánult. Követválasztásnál, ha az egyik deákpárti jelöltet támogatott, a másik akkor okvetlenül Tiszáékra szavazott, akár megengedte Kubica, akár nem. Ha az egyik rétet vagy házat akart vásárolni, és azt a másik megtudta, okvetlenül odament az eladóhoz, inkább ráígért egy csomó pénzt, csak hogy elkaparinthassa az orra elől. Péter, a viaszkereskedő, sohasem házasodott meg. Azt hozta fel indoklásul, nem vagyok szamár, hogy amit keservesen szerzek, azzal az asszonyom az utcákat sepregesse. Péter selyemrokolyákra célzott. Gáspár pedig szinte nem volt szamár, ám bátor háromszor házasodott meg, eképpen vérekedvén. Az asszon mindig hoz valamicskét. Két asszony temetett el, de csak egyszer keresztelt. Jó ismert az aféle sokba kerül. Az első feleségétől, Petrás Zsuzsannától maradt egy fia, akit úrnak tanítatott Selmecbányán. Hogy a harmadik testvérről is számot adjunk, hát bizony a Gyuri szamár volt. Kitanulta a doktorságot, de el is költötte, amíg tanulta 3000 forintnyi örökségét, elnyelték a könyvek és a nagy leckepénzek az egyetemen, és azután se boldogult. Az emberek gyógyítása hálátlan mesterség Zsolnán. Micsoda ideja is volt ez tőle. Zsolnán abban a jó hegyi levegőben hol venné magát a beteg ember? És azon felül is, jó szelid nép a tud, ha jön a halál, nem kötekedik az vele, nem disputál, nem erősködik, hogy nem megyek, maradni akarok, iszom azt, iszom ezt, még amazt is megpróbálom, nem szalajt orvoshoz patikába, hanem megadja magát. Pocsprics, gyere halál! És behunja szemeit az örökkévaló álomra. Ha éppen próbálna is valamit, hát legfeljebb áthajtat a rejeci fürdőbe, hogy egy pár marasztalú köpölyt tegyenek a más világra kéreckedő testére. Szomorú, végtelenül szomorú viszonyok ezek orvosi szempontból. A paraszt mindenek előtt nem beteg. De ha mégis beteg, nem gyógyítatja magát, de ha mégis gyógyítatja magát, nem fizet, mert nincs pénze. Ami az urat illeti, az ugyan szokott beteg lenni, és az néha gyógyítatja is magát, és pénze is van néha, de mégse fizet néha se, hanem inkább azt mondja a doktornak jutalom fejében, legyünk barátocskám ezentúl pertú. Dr. Trunovsky tehát szerzett sok jó pertú barátot egy életen áttartó praxis alatt, de olyan szegényül halt meg, hogy a temetés is alig futotta ki a vagyonkájából. Hátrahagyván egy csomó cókmókot, néhány rossz bútort, orvosi szerszámokat, és egy 11 éves kisleánykát, Apolóniát. Gyönyörű leány palánta volt. Nemes ovál arcán valami édes, szomorú kifejezéssel, hosszú pilláktól árnyékolt szemei üde nedves fényben kéklettek, hát még az a szépséges kalásszín hajkoszorú a fején. Egy arra csatangoló híres festő meglátta, eszébe ötlött, hogy a mi asszonyunk, országunk patrónája körülbelül így nézhetett ki gyermekkorában. Lefestettes képét, mely most egyik nemzeti gyűjteményünkben van, Mária gyermekkora címen sokat magasztalták akkoriban a hírlapok. A szegény doktor halála napján Blázi Miklós uram, a polgármester találkozott az utcán Trunovsky Gáspárral, és annyira ellágyította beszélgetőn a gyászesetről, hogy az késznek ajánlkozott a kis Apolóniát magához venni, és gyámságát elvállalni, amiért legott dicsérni kezdték város szerte. Lám, mégis van a fösvény kutyában egy szemernyi szív. Nossza, meghalván ezeket dübejött Trunovsky Péter. Rohan a városházára, lóhalálában, hogy ő akarja a gyámságot elvállalni, neki úgy sincs gyermeke, de meg annál a gazembernél úgy is tönkre menne a gyermek, aztán stb. Mire Blázi uram megnyugtatta. No, hát, ön lesz a gyám. Gáspár úgyis csak immelámmal vállalkozott. Ment híre Gáspárhoz a Péter lépéseinek. No, hiszen, az kellett. Ízében csörtetett a városházába, miután ő vállalkozott elsőnek a lánykáról gondoskodni, magának követeli a gyámi tisztet, vagy különben vonja le ebből a konzekvenciákat a városi magisztrátus. A polgármester, mint minden opportunista, zavarba jött, nem bírta magát többi elhatározni. Mind a két Trunovsky egyaránt hatalmas oszlop volt Zsolna városában. Ha ők nekidőltek egy-egy tiszti széknek a közgyűlésen, ugyancsak ropogott, ha össze nem tört. Tehát egyszerűen, érintetlenül függőben hagyta a véletlen támadt kínos ügyet. Sok mérges pattanás múlik el önmagától. De ez nem múlt el. Mert a temetési szertartás végeztével visszajövet a temetőből. Kézen fogta Gáspár nagybácsi a kis árvát, ott az egész gyászoló gyülekezett szem láttára. Jöjj velem, gyermek! Még el sem mondhatta az utolsó szót, már odaugrott Péter nagybácsi vörös paprika arccal, vasvilla szemekkel, kiszakítás.